taszigálni kezdte az ágy felé. Az asszony megvetette a lábát. Ez így nem lesz jó, mondotta. Mi? Miért? Liekte a kövér, és az erőködéstől kidagadtak homlokán az erek. Az asszony rugalmas keménységgel állt a helyén, és nem mozdult a taszigálásra. Mert én erősebb vagyok, mint maga, mondotta, és a szemében megcsillant a játék öröme. Ezt a mindenségedet! A férfi egyre gorombább lett. Végül az asszony megelégelte a dolgot, és egy gyors, indulatos mozdulattal odapenderítette a kis kövéret az ágyhoz, hogy eldőlt rajta, és az öreg bútordarab nagyot recsent. Lássa! Mondotta, és lesimította a ruháját. Schwarz úr lihegve káromkodott, vörös volt a szégyentől és a dűtől. Megállj csak! Megállj, horogta, s fölült az átszélire. Még ilyen asszonyt nem láttam soha, mint te vagy. Ilyen vadat és ilyen butát! Hát ez borzasztó! Olyan megszégyenült, és kétségbe esett volt az arc, hogy az asszony megsajnálta. Ne búsuljon, mondta szelíden, jobb ez így. Magának is. Mit? Még csúfolódsz is? Hördült fel a kövér. Hát vigyázz! Mondom neked, hogy vigyázz, velem nem jó ám kikezdeni. Én, aki engem megölel, az meghal. Mi? Aki engem megölel, az meghal. Ismételte az asszony csöndesen. De hangjában valami borzongató fenyegetés lapult. Így van ez, kiskövér. Én boszorkány vagyok, és most adja ide a kulcsot, hogy mehessek. Nem adom, fordult föl dacosan a férfi. Amíg ide nem jössz, engedelmesen és szépen, és nem, addig nem adom. Az asszony megcsóválta a fejét. Hát nem hiszi, amit mondok, hogy boszorkány vagyok? Hogy boszorkány vagy, azt elhiszem, de ne félj, mert nem halsz bele se te, se én. Hogy olyan csúnya vagyok, hogy semmiképpen... Szomorú volt a hangja, hogy ezt kérdezte, és az asszony közelebb lépett hozzá. Nem érti? Ez igazán így van, és én nem akarom, hogy maga... Nézd, szólt közben a kövér, és nehezen szuszogott a szavakhoz. Én 5 forintot fizetek neked, vagy ha kell, 10-et is. A pénz nálam nem számít. De kell néha, látod, mert nézd, az úri kisasszonyok kinevetnek, mert azt mondják, hogy csúnya vagyok. Hát tehetek én arról, hogy csúnya vagyok, és kövér. Hát azért én is ember vagyok, éppen olyan ember, mint más. Nekem is vannak vágyaim, hát én is ezt meg kell érteni. Csöndesen ült az ágy szélén, lehajtott fejjel, és a padlót nézte. Az asszony odament hozzá, szelíden megérintette a csúnya kis ember vállát. Mit tegyek? Kérdezte halkan. Ha jó vagyok magához, akkor meghal. Ezt higgye el, ez így van. Eddig még mindenki meghalt. Én sem tehetek erről, ez így van. Döbbenve nézett rá. Igazán mondod ezt, igazán mondom. Mert mindjárt az elején így kezdődött. Akkor nem tudtam, hogy mi ez. Aztán a cigányasszony megmondta. A cigányasszony. Igen, azt mondta, a halál van az ágyadban, leány. Aki megölel téged, az meghal. Mert boszorkány vagy azért, mert te vagy a nagy bosszú álló, aki megbosszulod a férfiakon azt, amit ellenünk elkövettek. Így mondta volt a cigányné, igen. A kiskövér ember megrázkodott és fölállt, végig simított a haján, arca zavart volt és ijedt. Furcsákat beszélsz, asszony, mondotta. Babonás dolgok ezek, amiket beszélsz. A cigányasszonyok sok mindent beszélnek, ugyan, de azért, bocsáss meg, ha úgy érzed, hogy megbántottalak, és nesze. Pénzt kotort elő a zsebéből, és odalökte az asztalra. Aztán elővette a kulcsot, gyors léptekkel az ajtóhoz ment, és kinyitotta. Nem is nézett vissza, kiment. Az ajtót nyitva hagyta maga mögött. Az asszony megkereste az átolvetőjét, vállára lökte, és még látta, hogy kint az ivóban annyisza széles szinkostársi vigyorgással az átsiető férfi felé fordult, s megkérdezte. Na? Azt legyintett, és leszegett fejjel elhagyta a korcsmát. Anyisia csodálkozva nézett utána. Lesimította a kötényét, és kilépett ő is a szobából. A pénz ott maradt az asztalon. Anyisia tőle is kérdezni akart valamit, de nem nézett rá. Felemelt fejjel, rugalmas, ringó lépésekkel keresztül ment az ivón. Az asztalnál két ember ült, azok utána néztek, egyikük kérdezett valamit, Viktor felelt a söntésből, és röhögtek. De a szavakat már nem hallotta. Kint volt az utcán. Aztán egyszer az történt, aprította a fát a szín mellett. Az öregasszony fejte a juhokat. Éppen dél volt. Egyszerre sok morogni kezdett a juhok mögött a kutya. A vak felütötte a fejét. Keze megállt a jutőgyén, a kutya már ugatott, hörögve, dühösen. Az asszony is fölfigyelt ott a szín mellett, kezében megállt a balta, emberek jöttek fölfele a kaszálló. Luca, szólalt meg az öregasszony a fejőszéken, itt vagy? Igen. Mi van? Emberek jönnek. Ide? Nem tudom. Mifélék? Emberek. Úrféle is van köztük. Úrféle? Az öregasszony eleresztette a juhot, s felállt. Nem Kornélion? Nem, felelte egy időmúlva, csak emberek. Hosszú botokat hoznak, és piros rongyok vannak a botokon, meg mindenfélét. És az úr? A mérnök, Dédáról. Ismerem, meg egy kis öreg. Azt is ismerem, a báró emberei. A vak sóhajtott, és visszaült a kis székre. Térvéhez húzta a következő juhot, a kutya sem ugatott, már csak figyelmesen nézte az embereket, azok elhaladtak a ház mellett. Adjon Isten, köszöntek oda a házhoz. Adjon Isten, köszönt vissza az asszony a szín mellől. Adjon Isten, mormolta a vak. Csak a mérnök nem köszönt. Szigorúan nézett végig a juhokon a kutyán, sovány volt és rosszkedő. Szeme egy pillanatig odaszúrt az asszonyhoz is, aki a fát hasogatta, és nem köszönt. Tovább mentek fölfele, csak kis öregember vált ki a többi közül, és jött oda a házhoz. Adnál egy csupor vizet, menyecske. A hangja fáradt volt, az emberke is fáradt. Rövid fehér szakállát meggyérítette az idő. Az asszony szó nélkül bement a házba, és kihozott egy csupor vizet. Tessék! Az Isten fizesse meg. Az öreg ember megitta a vizet, csuprot visszaadta. Isten fizesse meg, menyecske, mondotta még egyszer. Az asszony ránézett, és elmosolyodott. Még mindig nem találta meg, amit elvesztett. A kis öreg szinte ilyetten kapta fel a fejét. Te ismersz engem? Találkoztunk már, mondotta az asszony, és még mindig mosolygott, csak hogy az régen volt, nagyon. Te ismersz engem, Rotter Ábrahámot, tűnődött az öreg, és apró kék szemei elgondolkozva kutatták az asszony arcát. Honnan? Ami pedig azt a dolgot illeti, amit kérdeztél, tette hozzá nagyon szomorúan, azt nem lehet megtalálni, tudd meg. Mert én nem csak a háborút vesztettem el, azt a háborút, amit mások is végig verekedtek és elvesztettek, én a magam háborúját is elvesztettem. De honnan tudod te ezt? Én is elvesztettem azt, amit maga, mondotta az asszony, és már nem mosolygott többé. De én azt másképpen nevezném, nem úgy. Hát hogy? Nem tudom, rázta meg hirtelen a fejét, és elfordult, hogy visszavigye a csuprot a házba. Még nem gondolkoztam rajta. Öreg Rotter Ábrahám csak állt, és nézett az asszony után. Valahogy ismerős vagy, de hol találkoztunk már? Találkozunk még, felelte vissza az asszony a küszöbről, és bement a házba. Mikor újra kijött, az öreg ember már nem volt ott. Az a nap is úgy telt el, mint a többi. Kihajtotta a juhokat, végig hevert a füvön, és az árnyék lassan megnyúlt a fák alatt. A nyíreken már sárga levelek csillogtak, s a tisztás szélén egy juhar hullatta a lombját. A tarnics kék virágja hervadóban volt, és néha szellő borzolta meg a levegőt és a fákat, és a szellő fonnyat levelek és ősziködök nyírkos szagát hordozta a hátán. A nap lemenőben volt már, és a juhok egyre gyakrabban emelték fel a fejüket, és a kutya is rá nézett néha, de ő sem mozdult. Várt. Valakinek jönnie kellett, valakinek, aki szomorú és egyedül van, mint a fák, akiknek hull a levelük, és várt. Aztán meghallotta a lépéseket, és fölült. Az öregember jött lefele a hegyen. Mikor megismerte, az asszony megállt, majd odajött. Nem tudsz egy kalibát valahol a közelben? Kérdezte. Méréseket végzünk a zsisában, magyarázta az öreg, és a mérnök reám hagyta a munkát. Hazament. Neki könnyű. Gondoltam, meghálok az ulmu polyánon, de a ház leégett ott. Az emberek tüzet tesznek és elhálnak mellette, de én már vén vagyok, s fájnak a csontjaim a harmattól. Tudsz valahol egy kalibát? Jöjjön, mondta az asszony, és megindult a juhok után. A vak nyugtalanul állt a ház előtt. Már vártalak, azt hittem, valami történt. Vendégünk lesz estére, szólt hozzá az asszony. Egy öreg ember, aki a mérnöknek dolgozik a zsisán. Majd a pitvarban, jó nekem a pajta híjújában is, szólt közben gyorsan az öreg, csak éppen, hogy födhél legyen. Lehet, hogy ne, dinnyögte a vak, és beült a karám ajtajába, hogy elkezdje a fejést. Az asszony elkészítette a szalmazsákot a pitvarba, pokrócot is terített rá. Később elvégezték a munkát, és ettek. Hárman az asztalnál. Ordát, sajtot, poliszkát. Az öregember szalonnát szedett elő a tarisznyájából, és kenyeret, megkínálta vele a vakot, az élvezettel csámcsogta a szokatlan falatokat. Az idén nekünk is lesz, mondotta dicsekedve. Kajvám, két malacunk! A sajtért vettük. A juhokat a fiam küldte, aki úr a városban. Nagy háza van ott, és hivatala. Maga mit dolgozik az erdőn? Elvesztettem a háborút, felelte szárazon Rötter Ábrahám. Először csak egy kicsit, aztán mind jobban. Végül ide kerültem. A mérnök parancsol nekem, pedig ő még katona se volt, nemhogy háborút látott volna. Rossz ember. A mérnök? Kérdezte az asszony. A nehéz munkát mind rám sózza, pedig öreg vagyok már, és elvesztettem a háborút. Na. Sóhajtott a vak, és fogatlan szájával rágta a szalonnát. Aztán aludni tértek. Az asszony meggyújtotta a mécsest, és felakasztotta a pitvarba az öregnek, hogy lásson. Te, kérdezte az öreg, anyád vagy anyósod az ott bent? Nem. Cseléd vagy. Egy vak öreg asszony, akinek nehéz az élet. És te? Én tartozom neki valamivel. Szemben a lisztesen bőgött egy bika. Hallod? Kérdezte az öreg. Ez az első. Az asszony bólintott. Jó éjszakát! És betette maga mögött az ajtót. Másnap hosszasan ült a réteken a köd. Amikor az öreg ember elment, olyan sűrű volt, hogy azt lehetett volna hinni, esni fog. De aztán kitisztult mégis. A köd lefele húzódott, és sokáig ült még a patakok fölött. Ősz van, mondta a vak, amikor fölkelt. Érzem a szagát. Ősz, ősz van, bólintott az asszony. Bőg már a vadbika odaát. A csöndön át hallani lehetett a lisztesről egy bika hördüléseit. Vadászni mennek az urak, mondotta az öreg asszony, és világtalan szemeit a hang felé fordította. Kornélis, velük van! Aztán ment minden a maga rendjén. De valami éles volt a levegőben, valami éles és kegyetlen. Nem látszott, de ott volt. Az asszony érezte, és amíg a juhokkal ült fönt a tisztáson, folyton a ház felé figyelt. De délelőtt nem történt semmi. Délben egy ember jött fel a falu felől, az öreg asszony a juhokat fejte, az ember odajött, adjon Isten, adjon Isten. Valami volt a köszönésben. A két asszony fölütötte a fejét. A vak nyugtalanul meredt a levegőbe, gyanakodva. A másik ott állt a küszöben, és tudta, hogy mit fog mondani az ember, és azt mondta, hát, Jónról nem hallott semmit. A fiamról? Arról. Fönt van a csordával a hegyen. Nem, mondotta lassan az ember. Nincs fönn a csordával a hegyen. Hát, tegnap előtt lejött a Bradulecről egy pakurár. Azt mondta, a csorda magában van. Nincs mellette ember. Tegnap fönt voltunk többen, és a csorda valóban magára volt. És a fiam, kérdezte a vak, és a hangja fázott. Azt mondták a bradulecsi pakurárok, hogy már egy idő óta furcsa volt, valami varázslatról beszélt, és valami asszonyról. Asszonyról. Az én fiam. Az ember megvakarta az állát. Igen, 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 egy asszonyról, aki csórén táncol a vízben. Nem volt tiszta az esze már egy idő óta, azt mondják, mint csak ült és furujázott, és nem törődött a csordával. Aztán elment. Hova? Hát azt nem lehet tudni el. Magára hagyta a csordát, és elment. Talán elpusztította magát valahogyan. Jaj, én jó Istenem! Az ember megpiszkálta botjával a földet. Hát csak ezért jöttem, de Isten megáldja. Jaj, Istenem! Jaj, Istenem! Az ember elment. A vak fogta a jutőgyét, és belemábult a levegőbe. Nuca, itt vagy? Igen. Jaj, Istenem! Aztán fejte a juhokat tovább. És néha azt mondta, jaj, Istenem, jaj, Istenem! Az asszony mozdulatlanul állt a küszöbön, és fölfele nézett, amerre a hegyek púposodtak. Fejés után az öreg asszony bement a házba, lehevert az ágyra, és sírni kezdett. Furcsán, vinnyogva, vénasszony sírással. Az öregember este újra megjött, meghallgatta a dolgot, aztán leült a vénasszony mellé, és sokáig ült ott. Egyikük sem szólt, egy szót sem, csak ültek, és este volt. Aztán az öregember ásított, és fölállt. Te is elveszítetted a háborút, mondotta a vaknak. Így van ez. Kiment a pitvarba, és lefeküdt. Sokáig szöszmötölt még, hallani lehetett, ahogy forgolódott a szalmazsákon. Nagyokat sóhajtott néha. Istenem, Istenem! Suttogta olyankor a vénasszony is a szobában. Istenem, Istenem! Másnap Az öreg ember már délben megjött. Még kisebb volt, mint máskor, ráncosabb és szomorú. Elkergetett a mérnök, mondta, hogy lassan halad a munka, öreg vagyok, és minden. Hát halljon meg az ilyen ember, ezt mondta nekem, halljon meg, és ne éljen a mások nyakán, bosszúságra. Ezt mondta nekem. Leült a küszöbre, és csak nézett maga elé. Az asszony odavitte neki az ételt. Látod, mondotta az öreg, még ezt is elvesztettem. Ezt a háborút is. Most már nincs több. Mi nincs több? Amit elveszíthetnék, az jó. Egy darabig gondolkozott, aztán bólintott szomorúan. Lehet, hogy igazad van. Ha lenne valahol egy ilyen kis házam, így fönt a hegyen, távol az emberektől, és ülhetnék egész nap előtte, akkor talán jó lenne. De így. Az ember egyedül van, és ez nem jó. A vak bent volt a házban, csak a sóhajtozását lehetett hallani. Az asszony lehalkította a hangját. Ő is egyedül van, mondotta, s a ház felé intett. Lehet, lehet, bólogatott az öreg ember, de nem figyelt oda. Én ma este elmegyek, mondotta hirtelen az asszony. Megtenné azt, hogy itt maradjon. Mi? Kihajtja a juhokat a legelőre, fát vágjon meg így. Öreg Rotter Ábrahám maga elé bámult. Megtehetem, mondotta lassan. Megtehetem, ameddig visszatérsz. Ameddig visszatérek, bólintott az asszony, és mosolygott. Aztán eltelt a délután. Az asszony elmondta az öregembernek, hogy hol a szén, amelyik a legelő megmutatta a fát, mindent. Neki nem is kell tudni róla, mondott. Elég, ha megtudja holnap. Vak. És elvesztette mind a két fiát. Jó, bólintott az öreg, de holnap megtudja úgy is. Jobb, ha csak holnap. Jó. Este lett. A nap leszállt. Hűvös szellő lopódzott elő az erdőből, és ősi szagokat hintett a ház köré. Valahol újra bőgött egy bika. Meggyújtották a mécsest, ettek, aztán a vénasszony lefeküdt, mint rendesen, ők kimentek ketten a pitvarba. Hát így, mondta az asszony. Én most elmegyek. Eredj bátran, bólintott az öregemben. Nem lesz semmi baj. Na, Isten megáldja. Isten segítsen. Kint csillagos volt az ég. Csönd volt. Csak a juhok szuszogtak a karámban. Egy pillanatra megállt és körülnézett, mint aki búcsúzik. A házból kihallatszott a vak öregasszony sóhajtása. Istenem! 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 Olyan volt, mint amikor őszi szellő sóhajt a fák között, és a fák megsárgulnak tőle. Aztán megindult fölfele. Először csak lassan, aztán mind gyorsabban. Hűvös szél jött szembe vele a hegyekről, és a szagában érezni lehetett, hogy sárgulnak a fák. A kóbori plájon nyikkant egy szarvas tehén. Utána hallani lehetett a csörtetést a száraz széltörésben, és a bika hörgő szuszogását. Öreg Árszintja bundájába burkolozva ült a kaliba előtt, és várta a hajnalt. Lassan jött. Nyírkos köd lepte az erdőket, a csillagok sem látszottak már tőle, de azért még sötét volt. Az Andranyászán morgott egy bika, és az ilvai üvegekből elnyújtva jöttek föl a hangok. A hajnali bőgés már elkezdődött mindenütt. De a Fontinelen még alig vedlett az éjszaka. Árszintja hallgatta a hangokat. A juhok szuszogását a karámban, és a szarvasok bőgését messze. És néha a strugi öreg bagoly hangját, ahogy nagy ritkán beleszólt a csendbe, buhú, buhú, buhú. Sokszor ült már így ebben az életben, és sokszor hallgatta ezeket a hangokat, a havast, ahogy újra eltelt egy nyár. És vajon jövő Szent Györgykor kijön majd föl a kóbori plájon a juhokkal? Talán már más. Az ember élete olyan csupán, mint a sárga levél, amit láthatatlan napsugarak kötöznek még a fához. És aztán egyszer valami mozdult a szürkületben. A köd hangot hozott. Alig hallható hangot, mint amikor valaki mezitláb jár a harmatos fűben. Az öregember figyelt, valaki jött a polyánon lefele. Valaki. A kutyák nem ugattak, mélységes csönd volt. Csak a bikák távol az üveregben és a strugban a nagybagoly néha, és valaki jött mezitláb a füvön, és a fű halkan sercegett a lépések alatt. Aztán egy helyen megmozdult a köd, és valaki kilépett a szürkületből. Közelebb jött, megállt, nyírkos szaga volt a ruhájának. Adjon az Isten, hangjáról ismerte meg az asszonyt. Adjon Isten! Te vagy, aki a strugban? Én. Fénytelen volt a hang és szürke, mint a köd, az őszi köd a polyán fölött. Az öregember utána figyelte, hogy elszállt. Hát ülj le, mondotta. Fáradt vagy. Bemehetsz a kalibába, lefekhetsz. Itt a bunda. Köszönöm, mondta halkan az asszony, és elvette a feléje nyújtott bundát. Aztán eltűnt a kalibában. Szeszvetelése hallatszott még egy ideig, aztán csönd lett. Csak a bikák a gerinceken, és a juhok szuszogása. Más semmi. Öreg Árszintja fölállt, és lement lassan a karámhoz. Nekidőlt a sasfának, és nézte az alvó juhokat. Szép az, mikor a juhok így alusznak, egymáshoz bújva. Jó meleg párában, kövér, szép, gondozott juhok. Hát mindegy az, hogy ki jó szágai. Ilyenkor ott fönt mind azé, aki ügyeli őket. Aki velük van nappal és éjjel, aki velük él, velük és a havassal. Szép az együtt élni a havassal és az állatokkal. És kár, hogy egyszer minden elmúlik. Minden nyárnak vége szakad, és a juhok lemennek újra a völgybe, és az ember, aki hónapokon át velük élt, ott megy mögöttük, és a polyánon magára marad a kaliba, és magára marad a karám, és lent a völgyben szerte viszik a juhokat a gazdák, és az ember egyedül marad. Az ember elmegy valamelyik unokájához, magával viszi azt, amit gyűjtött a nyáron, behúzódik egy sarokba, és él, és él, és várja, hogy újra Szent György nap legyen. De vajon lesz-e még egy Szent György nap ebben az életben? Ránehezedett a sasfára, és a lelke is nehéz volt, mint a köd, amelyik egyre mélyebben nyomult a földhöz. Magosan fönt derengeni kezdett az ég, a polyán lassan kitágult a szürkületben, és az erdők megmutatták sötét árnyékukat. Egy lappantyú hangtalanul suhant át a karán fölött. Valamelyik birka fölkapta rá a fejét, és nyakában megkondult a kolomb. Öreg árszintja kifújta az orrát, és lassan a kapuhoz ment. A juhok megmozdultak, fölálltak, a kapu csikorgott, a csikorgásra fölült a félfödél alatt az egyik pakurár, kidörzsölt a szeméből az álmot és ásított. A juhok kitódultak a nyitott kapon, a pakurár föltápászkodott, fejére tette a kalapot, kezébe vette a botot. Nincs még korán? Kérdezte álmos hangom. Idejébe kell etessünk, felelte a vénember és sóhajtott. Napkelte után indulni kell velük, hogy lent lehessünk délre. A juhok kihömpölyögtek. Ellepték a rövidre rágott harmatos gyepet. Egy kutya ásítva előbújt valahonnan, és kelletlenül puszta megszokásból megindult a pakurár legény után. Az öreg ott maradt a karám mellett. Elnézett a juhok után, és túl rajtuk az erdőt nézte, ahogy lassan kivetkőzött a ködből. Keres körül folytottan hördültek a bikák, és valahol messze az ilva gerincén is túl puskalövés dördült tompán. Később tüzet gyújtott, az utolsó tüzet abban az évben ott fönt a Funtinelen. Talán ebben az életben az utolsó tüzet. Ki tudhatja azt? Lassan megfontolta, rakta össze a rőzsét, száraz avart alája, aztán szikrát csiholt, a láng életre kelt, belekapott a rőzsébe, pattogott, a füstöt lenyomta a köd az üvereg felé. Közben megvirradt egészen. Ezüstösen csillogott a poján füve, és a juhok kolompja meg-megkondult odafönt. A köd fölött zöldeskék volt az ég, és valahol már a nap is készülődött. Öreg árszintja megfőzte az utolsó puliszkalisztet, és közben fölkelt a másik két pakurár is, és kezdték halomba hordani a holmit. Egy kis idő múlva az asszony is kilépett a kalibából. Körülnézett, aztán odament a tűzhöz, a pakurárok kezébe megállt a munka, szájtátva bámultak rá. Hát gyere, egyél, szólt rá az öreg. Az asszony leült a tűz mellé, lassan falta a forró puliszkát, néha sajtot harapott hozzá. Mi készül? Kérdezte, és a halomba hordott holmira mutatott. Szent Mihály napja van ma, felelte halkan az öregember. Szent Mihály bizony. Ja, igen, persze. Aztán csak ettek. A pakurárok is odajöttek sorra az üsthöz, és kimarkolták belőle a részüket, aztán visszahúzódtak a félfödél alá. Eljöttem, szólalt meg egy idő múlva az asszony, és hogy az öreg nem felelt, mindjárt hozzátette, hívott azért. Gondoltam, hogy jó lenne, ha eljönnél, mielőtt lemegyünk innen. Mert azután már hívott, ismételte az asszony. Asszintja ránézett, nézte egy darabig, aztán bólintott. Hát, úgy is lehetne mondani, de én csak gondoltam rá, hogy mindegy, szólt közben az asszony. Eljöttem, lássa. Az öregember tiszta kék szemei fürkészve figyelték az asszony arcát. Tudom, van az, hogy az ember megérzi. Egy ember járt itt, téged keresett és szót hagyott. Miféle ember? Kapta fel az asszony a fejét. Egy magos ember. Azt mondta, hogy a Dealú rósról való is valami tóról beszélt, ahol nyírfák vannak, azt mondta, hogy te már tudni fogod. Mikor volt itt? Mikor? No, vár, újhold volt akkor, de nem a legutolsó. Az előtt való. Akkor, igen, igen. Este jött, itt hált, és reggel elment. Szép szálember volt, puskát hordott magával, és baltát. Miután elment, beszélni kezdték a pakurárok, hogy ez az ember Az asszony türelmetlen mozdulatot tett ott a tűzre, és mit mondott? Hogy a butkán vár reád, azt mondta. Mikor? Csak azt mondta, hogy vár, nem mondta, hogy mikor. Már csak a parázs melegített, nem vetett rá új rőzsét senki. Szellő jött a struk felől, és terelte a ködöt lefele. Az Andrenyász a csúcsán izzani kezdtek röjten a fenyők, a Piatros mögül emelkedett a nap, és első sugarai ráhúltak az Andrenyász a fenyőire. Némán ültek, és nem beszéltek többet. A pakorárok rakták halomba a holmit, halkan szólt a juhok kolompja, a búcsúzás szürke szomorúsága lengett a poján fölött. Valami hűvös, árva szomorúság. Mint amilyen régi tűzhelyek helyén a hamu, mikor az őszi harmad belepi. Fönt a plájon vörösek voltak a bükkök. Aztán valahol hirtelen fölnyerített egy ló. A kutyák ugatni kezdtek. A bükkösből emberek ereszkedtek alá a polyánra, és fanyerges lovak a nap első sugarai akkor söpörték végig a gyepet, és megcsillogtatták a harmat ezüstös szőnyegét. Öreg árszintja sóhajtott, és fölállt a kihanvadt tűz mellől. Hát, így, mondotta. És jó, hogy eljöttél, és még elmondhattam, amit az az ember számodra itt hagyott. No, most pedig megyünk. Az asszony is fölállt, a közeledő emberek felé nézett, s valami furcsa nyugtalanság fogta el. Isten segítse, mondotta halkan és sietve, és köszönöm. Ha nincs semmit, Isten segítsen. Aztán az asszony elindult a struk felé, és nem is nézett vissza többet. De háta mögött érezte a karámot és a kalibát, és a széles nagy poyánt, és ebben az érzésben benne volt az újmobeli poyán is, és az újmobeli karám is, és minden poyán és minden karám szerte a hegyeken, melyek körül emberek élnek, és aztán elmennek onnan, és üresek maradnak a karámok, és magányosak a poyánok közepén. Bent a strug sziklái fölött állt egy keveset. Szemközt vele a hegyek tetején ott állt a nap, és ontotta az erdőkre a fényt és a meleget. Itt-ott egy nyárfa sárgán csillogott. Halkan zizegett a bükkök vörös rész kupolája, és néha percekben lehult egy levél. Milyen bent a patakban még tejfehéren ült a köd, és szerte az üvegekben bőgtek a bikák, nyögtek, hördültek, beleordították vágyaikat az őszbe. Egy éve csak, gondolta az asszony, és a komárnyikot látta maga előtt. Két éve csak, gondolta, és arra nézett, amerre az Isten széke állt valahol a porkú gerince mögött. És a szíve összeszorult a fájdalomtól. Rettenetesen egyedül érezte magát, ott fent a strug szlikái fölött egyedül az őszben. Mint ha már nem is éltek volna emberek a világon sehol, csak fák, és azoknak is hull már a levele, csak hegyek, és azok is készülnek már a télre, csak állatok, és azok mind ismerik egymást. És Rotosnya felől a gőzszűrés sípja hasított bele a csöndbe. Megrezzent, és eszébe jutottak az emberek, akik még vannak, és még súlyosabb lett az egyedüllét. Egy könycseppet törölt ki a szeméből, aztán megindult lassan a fő pláj felé. Lehajtott fejjel ment. Lába alatt zörgött a bükkök lombja. A nagy sziklánál rátért a széles marhacsapásra, mely a Piatros felé vezetett. Lassan haladt, csönd volt. Meglangyosodott az őszi levegő, és rendre a bikák is elhallgattak. Csak egy-egy levél húlt le zizegve a fákról, s néha harkály kopogott valahol bent az üvegekben. A brád laposán Minya bá kurjantotta össze a növendék gulyát, visszhangzott a kurjantás, marhák bőgtek, egy ló nyerített, költözködés hangjai voltak ezek is. Nem ment föl a legelőkig, letért a csapástól be a brád üvereibe, le a patakhoz, és túl föl megint. A deáló brád gerince mögött ott magasodott már feketén a butka. Ember nem járta rengeteg. Sziklás, vad. Szűk katlanokban öles páfrányok és penész szag. Zuzmó lepte vén fenyők. Sötét, sötét, fekete rengeteg, ahova csak a vén remete medvék bújnak el, kivert bikák, kölykedző hiúzok. Néma fekete hegy, bőgés idején is hallgat, mint a sír. Elrejti a lábnyomokat, betemeti a titkokat. Ez a havas temetője, a butka. Oda húzódnak föl meghalni az erdők vadállatai. Az asszony ment a butkán fölfele. Néha megállt, figyelt. Csönd volt. Puhán süppett a moha. A hatalmas fenyők fölött iszonyú magasan sütött a nap valahol. Az ég egy-egy darabja is látszott kéken és tisztán, de ott bent nyírkos homály volt és csönd. Lassan haladt fölfele. Bársony kígyó csúszott a muha közt, villás fekete nyelvét alattomosan öltögette. Fák tövében nyálkás gombák rothattak. Meg-megállt. Figyelte a csöndet, a mohát, a fákat, a szagokat. Egy keskeny kis gerincen balta nyomot talált. Nem volt egészen friss, de a moha még őrizte egy bocskor alig látható körvonalait, és a bocskor orra fölfele mutatott. Ment a nyom után, egyre jobban élesedett a gerinc, a fák megtörpültek és megsűrűsödtek, elmaradt a moha, és goromba sziklák vicsorogtak elő a sűrűségből, katlanok kő görgetegéből pirosan rikított elő a bodzák bogyója. Hirtelen megállt. Felemelt fejjel szívta be a levegőt, orcimpái megremegtek. Kialudt tüzet nyírkos hamuszaga úszott láthatatlanul a levegő hátán. Néhány pillanatig kereste az irányt, ahonnan a szag jött, aztán letért a gerincről. Sűrű fenyőbozóton siklott keresztül. Alig okozott zajt, csak éppen egy-egy ág recsent néha. Sziklákon kúszott lefele, meredek omlásokon kapaszkodott föl, és néha megállt, beszívta a levegőt, és kereste a szagot. Aztán egyszerre csak kitágultak a sziklák, a fák megritkultak, széles üver terpeszkedett a sűrűség közepén, szedrek lakták és málnák, forrás csobogott benne, s a forrás mentén néhány nyárfa állt sárgán. Keletnek nézett, és a nap megtöltötte fénnyel az üvert. Ragyogott a nyárfák levele, és a szedrek levelén a sok piros őszi folt, és a forrás fölött szelít kis lankán egy ember ült, rásütött a nap, a fű még harmatos volt körülötte, és egy botot faragott. Az asszony lassan átment a szedresen, néha lecsüpegetett egy-egy kövér fekete gyümölcsöt. Az ember ott a gyeper már messziről meglátta, de nem mozdult, csak letette a botot maga mellé, és a bicskát visszadugta az övébe. Az asszony fölért. Nem nézett az arcára, csak egy sóhajtással leült melléje a fűre. Jó langyosan tűzött oda a nap, és a langyos levegőt álmosító szederillat töltötte meg. Érezte, hogy csukódnak le a szemei. Eljöttem, mondta halkan, és végig hevert a puha füvön. Vártalak, felelte éppen olyan halk morgással az ember. Majd egy idő múlva, hát így, látod, így bántak el veled is. Keserűség volt a hangban. Az asszony levonta a szemeit, és hallotta zsongani az erdőt maga körül, és valahogy jó volt így heverni, lustán, érezni a langyos napsütést, és tudni azt, hogy valaki ott ül mellette. Apám, gondolta. Milyen furcsa is ez a szó, apám. Az ember pedig beszélt, lassan vontatottam. Néha szünetet tartott, mintha valami közbeszólásra várt volna, de az asszony lehunyt szemmel feküdt, talán aludt is már félig. Csak egy-egy mondat foszlány ért néha el hozzá abból, amit mondott. Nem mondom, hogy ez az élet éppen neked való. Szomorú és nehéz. Az embert mindig üldözik. De élni kell valahogy. És mégis jobb, mintha egyedül. Szellő osont valahol a fák közt, messze-messze zsongott egy patak, és a világ összefolyt egyetlen langyos zsongássá, és aztán már nem volt többé semmi. Amikor felébredt, már nem sütött oda a nap. Erős, nyers illata volt a levegőnek, valahol messze egy bika bőgött. Este van? Kérdeztes fölült. Bandilla fölállt. Gyere, mondotta. Vedd azt a botot, neked faragtam. Kezébe vette a botot. Ezt faragta, gondolta, amikor megláttam itt ülni. Rám gondolt, és faragta. Valami jóleső meghatottságot érzett. És megindult fölfele az üveren. Szótlanul ment mögötte kezében a bottal. A faragást nézte rajta. Egy kutyafej volt kifaragva a bot bunkójából. Elhagyták a gyepet. Szedresen gázoltak át. Aztán kőgörgetegen gázoltak fölfele. A két gerinc itt falmeredeken összefutott, valósággal lezárták az üvert. Fönt magasan kopár sziklacsúcs merett. A kőgörgetek tetején sűrű fenyőbozót tömöttődött, és lezárta az üvert. Bandilla bátran vágott neki a bozótnak, csapás vezetett benne zegzugosan. De mindössze néhány lépés volt az egész, aztán kitárult a sűrűség. Néhány lépésnyi lapos kőterem, mögötte fekete barlang. És férkörben sziklák, meredek falu magos sziklák, járhatatlanok. Ez a barlang, ahol összejövünk, ha valami van. Egyébként most hatan vagyunk csak. Te vagy a hetedik. A barlang mély volt és tágas. Száraznak látszott, sem moha, sem penész nem lepte a falait. Mélyen bent sötét volt. A bejárat előtt fekete hamurakás. Két oldalt halomba rakott tüzelő. Bent a barlangban fenyőbojtból készült fekhely, rajta pokróc, és bunda. Hát így. Na, most pedig eszünk valamit. Bement a barlangba, egy nagy fehér kendőből sajtot vett elő és szalonnát. Egy tálban puliszkát hozott. Egyél, mondotta, van elég. Ez az egy, hogy nem éhezünk, ez már valami. Késed van? Nincs. No, várj. Újra eltűnt a barlangban, az asszony leült a kőre, hátát neki támasztotta a sziklafalnak. Csak a kék ég látszott, meg elől a bozót, meg a sziklák, más semmi. Bandirola kijött, és egy ügyes kis bicskát hozott a kezében. A bicska keskeny láncocskán lógott. Na éppen fehér népnek való, mondotta, nyakadba kötheted, hogy el ne veszítsd. Az asszony átvette a bicskát és nevetett. Szép kicsi bicska volt. Hol szerezte? Az ember vállat mondta. Nem tudom. Már régen itt van a holmi között. Ettek. Aztán később, hogy hűvösödni kezdett, Bandilla tüzet gyújtott, majd később kijött egy széles takaróval. Na, eredj tép belé fenyőbojtot, hogy legyen ágyad. Négyszer töltötte meg fenyőbojttal a takarót. Bandilla közben összerakta őket gondosan úgy, ahogy kell, hogy rugalmas és puha fekvés essen rajtuk. Két arasznyi magas lett az ágyad bent a barlangban. A tűz vidáman égett. A barlang falai visszaverték a meleget, s a friss fenyőbojt illata megtöltötte a levegőt. Szép itt, mondotta az asszony, és nevetett. Bandilla rámosolygott. Hát szép, ha az ember nincsen egyedül. Egyedül nem jó. Sokat volt egyedül? Sokat. Az ember nyílt arca elkomorodott. Sokat voltam egyedül. Az ember azt hinné, hogy meg lehet azt is szokni, ha az ember sokat van egyedül. De nem. Ezt az egyet nem lehet megszokni soha. Tudod, folytatta és leült az asszony mellé, mindig arra vágytam, hogy legyen mellettem egy asszony. Ilyen, mint te, akkor nem lettem volna egyedül. De nem mondta tovább, néhány pillanatig elgondolkozva rédett maga elé, aztán nevetni kezdett. Hát szinte kár, hogy a leányom vagy. Miért? Azt kérded, miért? Hát asszony vagy, és ilyesmit kérdezel. Becsületemre mondom, kár, hogy a leányom vagy. Hát, ha nem is vagyok az. Hát, na, hallgass, förmet rá az ember gorombán, és nem nevetett többé. Olyan vagy, mint Eléna volt, mondotta később. Istenemre, olyan vagy, mint ő. Így locsogott ő is össze-vissza, rájött a jókedv, és nem törődött sem Istennel, sem emberrel, sem tisztességgel, semmivel, csak locsogott és nevetett. Még a szemed is olyan, mint az övé, meg a szád is. Az orrod is, a homlokod is, a hajad. Miért nem viseled fölfonva a hajadat, fölkötve, mint az asszonyok? Az asszony megrázta hosszú borzolt haját. Adj fésűt hozzá. Adj tükröt vagy ollót, hogy kurtábra vághassam. Fésülő ezt eleget az erdő. Persze, morogta az ember, és hallgatott. Leszállt az este. Az ég elmélyült. Kigyúlt egy csillag, egy második. Bandilla lassan fölállt, a barlang fala mellől szurokfákját vett elő, és belenyújtotta a tűzbe. Sercegbe fogott tüzet a fekete fenyőszurok, és illatos fehér lánggal égett. Na gyere, mondotta, és megindult be a barlangba. A hátsó falban egy üreg tátongott, csak a fákja fényénél lehetett észrevenni, akkora volt, hogy egy ember kényelmesen beférhetett rajta. Bandilla bebújt az üregbe. Gyere utánam, mondott, és vigyázz a fejedre! A fákja fénye zegzugos, körbefolyosót világított meg, amely fölfelé haladt, kapaszkodni kellett benne.